Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma esti vendégét, Svébis Mihályt, a Magyar Kórházszövetség elnökét, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Kórházak helyzetéről, kórházi fejlesztésekről beszélgetünk a következő egy órában, és hát talán mondhatjuk azt, hogy kórházi átalakítások, fejlesztések küszöbén vagyunk, legalábbis itt a fővárosban, Budapesten egy nagy program körvonalazódik, ez az Egészséges Budapest program, erről már többször beszéltünk itt az Inforádióban, ebben a műsorban is, az Aréna című műsorunkban. Megvannak a centrumkórházak helyei, helyszínei, idén már el is kezdődtek előkészítő munkálatok, fejlesztések, de hát a program megvalósulásának a végső dátuma az olyan 2025-2026, tehát ilyen 10 éves időtávlatba kell erről gondolkoznunk. Centrumkórházak tekintetében volt egyébként egyeztetés a kórházszövetséggel, több gyógyítóintézmény, egészségügyi intézmény összevonása is napirenden van, fejlesztések, új beruházások, ugye a 11. kerületben dobogón épül majd meg a dél-budai szuperkórház vagy centrumkórház, és ha egyeztettek, akkor egyáltalán mi a vélemény álláspontja a kórházszövetségnek mindenről?
Ugye ez az Egészséges Budapest programot, amit Cserhát Péter volt helyettes államtitkár úr, miniszteri biztosként vezényelt az elmúlt időszakban, és meg kell mondjam őszintén, Péter rendkívül lelkesen és odaadóan dolgozott ezen a programon. Ez természetesen egyrészt a kórházszövetséggel, másrészt pedig a budapesti kórházaknak a főigazgatójaival is egy folyamatos egyeztetés volt, és végül is így alakult ki ez a nagy projekt, ami ugye, mint említette is, az elkövetkezendő 10 év projektje, és hát nagyon nagy összegről, 700 milliárd forintról van szó.
Igaz, hogy 10 éves távlatban, de ez akkor is nagy összeg.
De ez akkor is egy nagyon nagy összeg. Egyébként pedig azt kell, hogy mondjam, ugye Budapest és a közép-magyarországi régió, tehát az elmúlt években a fejlesztésből kimaradt.
Pontosan az uniós pályázati lehetőségek.
Az uniós pályázati lehetőségekből kimaradt, mert az egyfőre jutó GDP arány olyan magas volt, hogy egyáltalán nem lehetett, hogy ők is pályázzanak Európai Uniós pénzekre, úgyhogy mindenképpen ezt az áldatlan állapotot meg kellett oldani. És ugye itt a szuperkórházakkal kapcsolatosan ez egy olyan érdekes, ez a szuperkórház elnevezés. Tehát ilyen nomenklatúra a magyar kórházi rendszerben nincsen.
Most inkább már a centrumkórházat használják, ami talán egy kicsit helyén valóbb.
Kicsit jobban a helyére teszi. Ugye itt három ilyen centrumkórház alakulnak ki. Az egyik ez az Északpesti Kórház, ez egy körülbelül 1500 ágyas monsre intézmény lenne. Ez a központi katonai kórháznak a bázisán jönne létre, és ugye hozzájuk tartozik már a MÁV kórház is, és gyakorlatilag a MÁV kórháznak a 600 aktív ágya, ez bekerülne a központi katonai kórháznak a területére, és így jönne létre ez az Északpesti centrum. A másik a Délpesti centrum, ez pedig a Szent István és a Szent László kórház területén alakulna ki. Ez is egy olyan 1300-as átszámú intézmény lenne. Itt természetesen itt azért nagy beruházásokra is szükség lesz, és mint ahogy említette, van a Dél-Budai centrum, ez pedig a 12. kerületben, a dobogó
11.
kerületben, ott kerül felépítésre. Ez egy teljes egészében zöldmezős beruházás lenne, és ennek a centrumkórháznak is 1040 aktív ágya lenne. Ugyanakkor ugye államtitkár úr az elmúlt időszakban említette, hogy emellett a három centrumkórház mellett Budapest 27 egészségügyi intézményében is jelentős fejlesztések lesznek, tehát lesznek kórházi fejlesztések, lesznek járóbeteg szakellátáson fejlesztések, és ebben az esztendőben 40 milliárd forint áll rendelkezésre, egyrészt a fejlesztések elindítására, másrészt pedig gépműszer beszerzésre.
Mert úgy gondolom, Budapesten e tekintetben is elmaradás volt, tehát gépek, technika, műszerek beszerzése
tekintetében. Elmaradás volt, és ugye ez most úgy néz ki, hogy a 40 milliárdból közel 21 milliárdot lehet orvostechnikai eszközökre, CT, MR berendezések vásárlására fordítani, és maradna egy 18 milliárd forint, amit pedig a kórházi fejlesztések tervezésére, valamint a különböző tendereknek a lebonyolítására lehetne fordítani. Ugye
azt gondoljuk, hogy ez is nagy összeg, hallva ezeket a számokat, hogy 40 milliárd forint, de amikor mondjuk gépek és eszközök beszerzésére, de hogyha hozzáteszük azt, hogy mondjuk egy MR berendezés, ha jól tudom, akkor olyan fél milliárd forint körüli összeg, akkor már rögtön látjuk, hogy akkor nem is olyan nagy ez az összeg.
Hát igen,
egy-egy eszközre vetítjük.
Így először hallva ezt a 20 meg 40 milliárd forintot, ez tényleg egy hatalmas összegnek tűnik, de azért egyet nem szabad elfelejteni, hogy egy korszerű MR készülék, vagy netalántán az onkoradiológián használt gyorsítók, azok fél milliárd, egy milliárd körül összegbe kerülnek. És ha ebből a szempontból nézzük ezt a kérdést, akkor azért ez az összeg nem olyan nagy.
Itt három centrumkórházról beszéltünk már kicsit részletesebben is, amelyek majd azt ugye 2025-26 tájékán fog majd élesben is működni ez a három centrumkórház. De azt tudjuk, hogy Budapest és az agglomeráció, vagy Pest megye össznépessége, hát az körülbelül 4 millió ember. Ez azt jelenti, hogy három ilyen centrumkórháznak kell 4 millió ember sürgősségi, vagy akut ellátását megvalósítani. Hát ez azt jelenti, hogy akkor több mint 1 millió ember jut egy ilyen centrumkórházra.
Hát igen, az egyet nem szabad elfelejteni, hogy ezek közül köré a centrumkórházak köré.
Persze vannak a kórházak,
vannak
igen,
a
az 25 vagy 27
kórház van. Kórház is van, tehát az is, azért ez is beintegrálódik, és akkor létrejöhet egy olyan egészségügyi intézmény, amely akár 1 millió embernek az ellátását is meg tudja oldani. Csak egyetlen egy példát mondjak, saját terület, Kecskeméti megyei kórház, ugye Bács-Kiskun megye az az ország legnagyobb megyéje, és 550 ezer ember ellátásáért vagyunk felelősek, és hát nem azt mondom, hogy nem küszködve, mert azért nagyon-nagyon sok beteg van, de meg tudjuk oldani ezt a problémát.
Ha már a vidéki kórházakat említette, illetve a saját kórházát is, a Bács-Kiskun megyei kórházat, és ugye elhangzott, hogy azért az elmúlt években az uniós forrásokból adódóan sokkal több jutott ottani fejlesztése, vagy akár beruházásokra is. Mondhatjuk azt, hogy a vidéki kórházi ellátás Magyarországon, a vidéki helyszíneken azért egyértelműen most már 21. századinak tekinthető, akár a gépek, vagy a műszerezettség, orvostechnikai felszerelések tekintetében.
Ezt nyugodtan mondhatjuk, tehát a gépműszer, infrastruktúrális fejlesztések, amelyek az elmúlt években a vidéki kórházak területén lezajlottak, tényleg a 21. századnak.
És humán erőforrás tekintetében?
Itt a probléma, a humán erőforrás tekintetében viszont ott lényeges problémák vannak, és főleg a városi kórházak területén. Ezt nagyon sokszor, ugye kórházszövetség részéről is nagyon sokszor látjuk azt, hogy vannak városi kórházak, akik nap mint nap humán erőforrás problémával küszködnek. És ugye ez azt is jelenti, hogy ezek a kórházak sokszor erőn felül kénytelenek fizetni a kollégáknak azért, hogy ebben a kórházban dolgozzanak. És ez azért sokszor a vidéki kórházak adósságállományának az emelkedésén is meglátszik.
Azért én azt olvastam, hogy vidéken a betegutak is valahogy egyértelműbbek és racionálisabbak, mint most jelenleg még itt a fővárosban, éppen azért, mert hogy van egy egymásra épülő, már jól működő rendszer, vidéki kórház, megyei kórház, tehát mondjuk egy stroke beteggel esetleg vidéki helyszínen a mentő az nem kalandozik annyit, mint Budapesten, ahol mondjuk meg kell nézni, hogy ki éppen az ügyeletes kórház, hol van egyáltalán CT berendezés, olyan berendezés, ami a betegnek a megfelelő ellátásához vagy diagnózisához szükséges. Tehát akkor vidéken most jelenleg ennyivel jobb a helyzet?
Vidéken ebből a szempontból lényegesen jobb a helyzet. Tehát ott azért a mentők nem vállalnak ilyen kalandtúrát, hogy hova vigyék a beteget. Ő pontosan bizonyos betegségtípusoknál pontosan tudja célzottan, hova kell vinni a beteget, és olyan helyre viszi, ahol a beteg azt a korszerű ellátást meg is kapja.
Ez ugye ráadásul, amit én említettem, ugye a stroke beteget ilyenkor ugye perceken is múlik.
Tehát
igen, de hogy itt nagyon fontos, hogy ez a betegút, ez nagyon racionális és egyértelmű legyen, igen, hiszen itt perceken nagyon sok minden múlik.
Van egy időablak, amin belül az ellátást meg kell, hogy kapja a beteg, hisz akkor van esélye a gyógyulásra.
Ha megnézzük a városi kórházakat, megyei kórházakat, akkor nagyjából most a megyei kórházakat úgy kell elképzelnünk, mint itt a fővárosban a majdani centrum kórházakat? Tehát ezek már így működnek?
De pontosan így kell elképzelni. Tehát a megyei kórházak a megye ellátásán ért felelősek, és gyakorlatilag a megyei kórházaknak az infrastruktúrális kialakítása, osztályszerkezete az úgy lett kialakítva, hogy a betegek 95-98%-át el tudják látni. Amennyiben nem, ugye akkor minden egyes régióhoz tartozik egy egyetem, és azoknak a betegeknek az ellátása aztán megvalósul az egyetemi klinikákon.
Szóba került már érintőlegesen az eszközbeszerzés, és hogy erre most már az Egészséges Budapest program keretében is egy nagyobb tétel nyílik a költségvetésben. Hogy állunk egyébként orvosi diagnosztikai műszerek egyáltalán korszerű technika tekintetében, mondjuk összevetve a környező országokkal, mondjuk ne is most ne nyugat-európai vagy észak-európai példákat vegyünk, hanem mondjuk a környező országokkal összehasonlítva lépéshátrányban vagyunk, vagy nagyjából azért közelítjük ezt a szintet?
Hát én úgy gondolom, hogy közelítjük ezt a színvonalat. Egyetlen egy dolog van. Ugye vannak itt ezek a nagy értékű berendezések, gondolok itt a CTMR készülékekre. Tehát azért, ha egy ilyen nagy értékű eszközt telepítünk, akkor ha szükség van rá, akkor ezt akár több műszakba is lehet használni. Tehát nem feltétlen szükséges, hogy egy ilyen nagy értékű készülék csak a nap reggel 8 órától délutánig működjön. Amennyiben szükség van rá, akkor meg kell szervezni a nyújtott műszakot, vagy akár műszakba kell beállítani ezeket a készülékeket, és ha ezt meg tudjuk tenni,
és gyakorlatban általában megoldható?
Megoldható, ez gyakorlatilag csak pénz kérdése. Tehát a személyzet rendelkezésre áll, ezt meg lehet oldani, és hogyha így állunk ehhez a kérdéshez, akkor gyakorlatilag lényegesen le lehetne csökkenteni a CT-MR vizsgálatokra váró betegeknek a sorát.
És ez mondjuk kitől függ, mondjuk adott esetben egy megyei kórház igazgatójának a döntésétől?
Nem egészen, ez nagyon sokszor attól függ.
Hogy vagy finanszírozási kérdés.
Pontosan, ez egy finanszírozási kérdés, hogy mekkora kontingensen van CT és MR vizsgálat.
Mert hogy ennek ugye van egy OF felé elkönyvelhető költsége, amit aztán a társadalom biztosítási kassza kérdés, hogy mennyit finanszíroz?
Mennyit finanszíroz pontosan, itt meg vannak határozva ezek a nagyságrendileg, hogy mekkora vizsgálatszámot lehet végezni.
Akkor ez folyamatosan egy fejtörést okoz egy kórház vezetőjének, hogy akkor... Milyen keretek között és hány vizsgálatot
lehet elvégezni? Ugye mi ezzel úgy vagyunk ezekkel a vizsgálatokkal, nálunk folyamatosan a nap 24 órájában rendelkezésre áll a CT és MR vizsgálat. Amennyiben ügyeletben a kollégák úgy döntenek, hogy nekik erre a vizsgálatra szükség van, akkor ezt a vizsgálatot elvégezzük.
Olvastam én még, hogy hallottam a finanszírozásnak egyéb hátulütőiről is, például, hogy van már egy technika, vagy egy műtéti eljárás, ami adott egy egészségügyi intézményben, vagy egy kórházban, viszont azt ugye nem abban az összegben, mondjuk egy műtéti eljárás, egy korszerű műtéti eljárás, amit viszont a társadalombiztosítás mondjuk nem abban az összegben, vagy akkora összegben finanszíroz, vagy annak csak egy részét finanszírozza. Tehát most hasamra ütök, és mondok egy példát, hogy mondjuk egy 500 ezer forint értékű, vagy 500 ezer forint költségű műtéti beavatkozásnak mondjuk csak a felét, vagy 250-300 ezer forintot finanszíroz ebből az OEP. Vannak ilyen helyzetek? Gyakorta előállnak ilyen helyzetek? És akkor egyáltalán mi a teendő, vagy mi a megoldás?
Manapság egyre ritkábban fordulnak elő ilyen esetek. Egy példát szeretnék mondani. Ugye jó pár évvel, 3-4 évvel ezelőtt indult Magyarországon igazából a laparoszkópos sebészet, ugye ez a kulcsú sebészet, aminek, mint most már mindenki tudja, rendkívül sok előnye van. Tehát a betegek sokkal gyorsabban gyógyulnak, előbb hazabocsájthatók, lényegesen kisebb a fájdalom. És ugye annak idején mi csináltunk egy ilyen felmérést a Magyar Sebésztársaságon belül, és megnéztük azt, hogy vajon a laparoszkópos, mondjuk korrektális műtéteket hogy finanszírozza az OEP. És kiderült, hogy akkor még nem is volt mód és lehetőség arra, hogy a laparoszkópos műtétek finanszírozásra kerüljenek. És akkor mi vettünk egy nagy levegőt, és annak idején az OEP-el és a Kódkarbantartó Bizottsággal leültünk, és kiszámoltuk, hogy egy-egy ilyen műtét mekkora a bekerülési költsége. És kiderült, hogy körülbelül 3-4-szer annyiba kerül egy ilyen műtét, mint amit annak idején az OEP finanszírozott nekünk. De ezt át tudtuk hidalni azzal, hogy a számítások alapján leültünk akkor az OEP-nek a vezetőivel, az államtitkársággal, és ugye itt a tét arról volt szó, hogy vajon a laparoszkópos műtétek a világtrendet követően elindulnak, és egyre nagyobb számban végzünk Magyarországon is, vagy pedig a pénzügyi problémák miatt ezek a műtéti típusok egy alacsony szinten fognak beállni. Hál' Istennek sikerült elintézni a finanszírozását, és ma gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezek a műtétek rohamos szansz, egyre nagyobb számba, egyre több kórházba végezzük. Tehát sajnos vannak olyan eljárások, amelyek sokkal többbe kerülnek, mint amit az OEP finanszíroz nekünk. Ugye, és nem beszélve arról, hogyha történetesen mondjuk egy-egy műtétnél bármilyen szövődmény kialakul, hogy a szövődmények azok már nincsenek belekalkulálva a finanszírozási rendszerbe. Uh-huh. És azt tudjuk, hogy a szövődmény elhárítás az lényegesen sokkal többbe kerül.
Ha már finanszírozás és anyagi kérdések, akkor azért beszéljünk egy kicsit a kórházak gazdálkodásáról. Az évvégi hírek rendszerint az adósságról, vagy az adósságrendezésről szoktak szólni a kórházak vonatkozásában. Tavaly évvégén is megtörtént egy adósság rendezés, hát most közeledik 2017 vége, szükség lesz idén is valamilyen beavatkozásra, vagy adósságrendezésre?
Mindenképpen. Ugye ez már egy gyakorlat, hosszú évek gyakorlata, hogy közeledik az év vége, akkor előjön a konszolidáció témája, és vajon mekkora összeg lesz a konszolidáció. Ugye a Kórházszövetség is folyamatosan monitorozza a kórházaknak az adósságállományának az alakulását, és egy olyan nagyon érdekes trend alakult itt ki, hogyha megnézem az elmúlt év bizonyos hónapjainkban, hogy mint változott az adósságállomány, és a mostani évben hogy változott az adósságállomány. Lényeges eltérést nem lehet találni. Vannak hónapok, amikor 1-2 milliárddal emelkedik a kórházaknak az adósságállomány, aztán vannak olyan hónapok, amikor 3,5-4 milliárddal is. Ugye most a legutolsó adatunk az a szeptember 30-ai állapotnak megfelelő, mi úgy ítéljük meg, hogy most a kórházaknak az adósságállománya már fölötte van a 38 milliárd forintnak. Ugye természetesen most is szükség lesz a konszolidációra, de kormányinfón Lázár miniszter úr ezt be is jelentette, hogy több mint 50 milliárd forintot
56 milliárdot
említett, hogy ennyit szánnak kórházi konszolidációra, és amit tudunk, ugye, hogy az augusztus 31-i lejárt szállítói tartozásállomány rendezésére lehet ezt az összeget felhasználni. Azt azért tudnunk kell, hogy ugye már a múlt esztendőben is a konszolidációs összeg az megosztásra került, tehát volt egy bizonyos összeg, amelyet a számlák rendezésére lehetett használni, és volt egy 15 milliárdos összeg tavaly, amikor a kórházak pályázhattak akár energetikai racionalizálásra, vagy különböző betegellátást jobbító pályázatokat adhattak be, vagy netalán integrációra, és így lehetett bizonyos összeghez jutni, és ezekkel a pályázatokkal végül is a kórházak működésének a költségeit lehetett csökkenteni. És ezek hogy ez a mostani időszakban ez az összeg mekkora lesz, erről egyelőre még nincs
és ezek
információ.
A pályázati lehetőség, amiket említett, de egyébként ennek a Lázár János által is bejelentett 56 milliárdnak az elosztási rendje, vagy a szisztémája, az hogyan néz ki?
Hát, hogy pontosan mi alapján fog történni ez a
pénznek. De ebbe a kórházszövetségnek például gondolom van rálátása legalább.
Én nagyon remélem, hogy amikor az államtitkárság ezt a koncepciót összeállítja, akkor azért mi is ott lehetünk, és mi is alkothatunk véleményt ezzel kapcsolatban.
Egyébként valahogy az kódolva van az egész finanszírozási rendszerbe, hogy adósság keletkezik az egészségügyi intézményekben, vagy hogy az intézmények időről időre bizonyos terheket, anyagi terheket, adósságot görgetnek maguk előtt? Egyáltalán jellemzően miből keletkeznek ezek az adósságok?
Ugye ezek az adósságok, ezt nagyon sokszor felteszik a kérdést, hogy vajon ezek miből keletkeznek.
De ugye esetleg most... a civil hallgató azt gondolja, hogy hát rosszul gazdálkodnak az intézményi vezetők, vagy a kórházak élén álló gazdasági igazgató valamit elront.
A legegyszerűbb válasz nyilván ez lenne a laikusok részéről, de azért egy kicsit bonyolultabb ez a történet, és csak néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban említeni. Ugye beszélgettünk arról, hogy az elmúlt években milyen jelentős, közel 500 milliárdos vidékfejlesztési egészségügyi projektek fejeződtek be. Ugye csak példaképpen szeretném említeni, hogy az újonnan megépült épületek, nél. Ugye ezek már légkondicionált betegszobákat jelentenek, vagy a régebbi épületeknél is megtörtént esetleg ez a fajta beruházás. Ugye a nyári időszakban korábban az energetikai felhasználásunk az lényegesen kevesebb volt. Most egy 40 fokos meleg időszakban, amikor az összes kórtermünk légkondicionált, hihetetlen mennyiségű áramot fogyasztunk. És ezek a költségek, ezek ugye nincsenek benne a kórháznak a költségvetésébe. Vagy pedig ugye, amikor több beteget látunk el, mert éppenséggel több beteg jön hozzánk, mint amit a TVK megengedne, akkor a TVK fölött van egy degressziós sáv, aminél egy csökkent finanszírozást kapunk, de ha fölött láttunk el betegeket, azért gyakorlatilag nem kapunk finanszírozást. Uh-huh. Tehát egyszer jó lenne már a kórházak gazdálkodását úgy tényleg átnézni, átvizsgálni, és lehet, hogy találunk olyan kórházakat, ahol esetleg lehet javítani a gazdálkodáson. De én úgy gondolom, a mostani főigazgató kollégáim mindent megtesznek azért, hogy észszerű gazdálkodás folyjon a saját intézményükben. Senki nem szeretne a top listán szembesülni a kórháza helyzetével.
Tehát akkor véletően itt rendszer szintű
gondok. Én úgy gondolom, hogy rendszer lehetnek. Szintű probléma is van ebben, igen.
A Kórházszövetségnek tavasszal volt a kongresszusa, és ha jól emlékszem, ott erre vonatkozóan is volt egy dokumentum, amiben erre vonatkozóan is volt egy kitétel, és ebben én azt olvastam, hogy életmentő ugyan egy-egy adósságrendezés, például ezek az úgymond évvégi adósságrendezések, amire ezek szerint 2017 végén is sor kerül, de a kórházi dologi kiadások fedezésének előre tervezettsége és ennek az összegszerű emelése a jelenleginél hatékonyabban szolgálna az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását, fogalmaztak a Kórházszövetség kongresszusán elfogadott dokumentumban. Tehát akkor a lényeg azért egyfajta ilyen előre tervezettségen és ennek a keretösszegnek a megemelésén van.
Természetesen. Sokkal nyugodtabban tudnánk mi is tervezni, és én gondolom, hogy sokkal nyugodtabb légkörbe is folyna az egészségügyi ellátás, hogyha ezek a dolgok rendeződnének. És nem eleve úgy kellene terveznünk egy kórházi költségvetést, ami nyilvánvalóan egyensúlyi költségvetésnek kell, hogy legyen, de ugyanakkor mi pontosan látjuk benne, hogy azért ebbe az év végére bizonyos hiányok is meg fognak jelenni.
Én azt olvastam, hogy ez az adósságrendezésre szolgáló 56 milliárd forint, ez ugye egyfelől adósságrendezés, de ott ugye van egy ilyen kitétel is, hogy strukturális változtatások. Mit jelentenének ezek a strukturális változtatások?
Ugye ez a pályázati rendszerhez kapcsolódik, ez a strukturális változtatás. Például olyan, amikor több kórház mondjuk összeáll és közösen egy mosodafejlesztést pályáznak, aminek következtében saját mosodájuk lesz, és ez a mosoda mondjuk a környező 4-5 kórháznak a mosodai szolgáltatását látja el. Vagy netalántán olyan pályázati lehetőségek is vannak, amikor bizonyos strukturális átalakításokat csinálnak, és megegyeznek a kollégák abba, hogy az ellátásnak a szintjei hogy mint változnak. Esetleg ez az ellátási forma ebben a kórházban történik meg, a másik ellátási forma egy másik kórházban történik meg. Ezek is olyan pályázatok, amelyeket ebben a rendszerben ilyenkor be lehet adni.
Tehát ez azt is jelenti egyúttal, hogy a gyakorlatban, a hétköznapokban, a mindennapokban egyre több a közös projektjük az egyes intézményeknek, igen, és az egyes kórházaknak?
Igen, igen. Próbálunk tényleg együttműködni egymással.
Svébis Mihály, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatója a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.